Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban propagandáról beszélünk. Ma egy olyan aspektusáról, olyan területéről, amire elsőként talán nem gondolnánk, hogy itt is releváns ez a téma, márpedig nagyon is az, mert országokról és országok imázsáról fogunk beszélgetni, sőt, hát országok propaganda tevékenységéről is, úgyhogy azt hiszem, hogy ehhez tényleg nem hívhattam volna más vendéget, mint Papvári Árpád Márka doktor, Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem marketing mesterképzésének szakvezetője, Magyar Marketing Szövetség alelnökét, és több könyvet is írtál ebben a országmárka témában, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ha valakivel érdemes erről beszélgetni, az te vagy. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Nézzük meg először, hogy miből áll össze, milyen tényezőkből áll össze egy országnak a megítélése, imázsa, mi az, ami egyáltalán szóba kerül ilyenkor?
Egyrészt ugye van az, ahogy ezt a tudományosabb kutatást megközelíti. Simon Anholt, egy brit marketing szakember volt az, aki ezt először behozta, és ő kitalálta az ország márka hadszöget. Szándékosan nem az ország imást használta, mert hogy azt mondta, hogy a márka mögött kell, hogy legyen valami fajta tudatosság azért, de hogy egyébként az országokról tudunk úgy gondolkodni, mint márkákról. És ennek vannak olyan egyértelmű dimenzió, mint a turizmus, hogy mit gondolunk, milyen látnivalók vannak ott, vannak olyan dimenzió, mint a befektetés, letelepedés, oda költöznénk-e, ott laknánk-e, ott dolgoznánk-e. Vannak olyanok, mint az export, hogy szívesen vásároljuk-e az onnan érkező termékeket.
Made in.
Így van, a made in. Aztán van a kormányzat, hiszen lehet a kormány, vagy inkább tágabban a kormányzás, mit gondolunk arról az országról úgy általában. Nyilvánvalóan ott van ugye az emberek, hogy milyennek látjuk őket, hogy vajon mennyire vendégszeretőek, barátságosak, vagy éppen kevésbé, és hát végül, de nem utolsó sorban a kultúra és örökség, amit így angolba külön szoktak értelmezni, mert hogy így örökség alatt ők ezt a sok száz, sok ezer éves kultúrát értik, és egyébként pedig a modern kultúra is benne van itt, egészen addig, hogy popcsapatok, sportcsapatok, számítógépes játékok, filmek. És ugye ez az elmélet, ez azt mondja, hogy amikor egy országról gondolkodunk, vagy gondolataink vannak, akkor alapjában véve ezen dimenziók mentén lehetnek. Ugyanakkor meg nyilván lehet azzal is egy kicsit kritizálni ezt, hogy miért csak ennyi, miért nem sokkal több, vagy éppen miért nem sokkal kevesebb, hiszen a legtöbb országról alig pár dolog jut eszünkbe.
Hát amikor egy ilyen vicces vagy viccesnek szánt képeslapot magam elé képzelek, amin ugye minden európai országról egy jellemzőt bedobnak, mint a leginkább odaillő angol konyha, meg a nem tudom, német humor és ezeknek a fordítottjai, vagy akár amikor egy országról összegyűjtik, és az is elfér azért egy képeslapon a hurka, kolbász, káposzta vonalon. Tehát ezek azok a mondjuk így a top of mind jellemzők, amik eszébe jutnak az embernek, és akkor ez a teteje ennek a márkának?
Ja, azt szokták mondani, erre egy másik híres brit márka szakértő, a Veli Olinsznak volt egy olyan megközelítés, hogy alapjában három típusú ország van. Az egyik az, aminél feltesszük a kérdést, hogy ez egyáltalán egy ország? Tehát, hogy meghalljuk a nevét, és még abban se vagyunk biztosak, hogy ez egy létező ország. Nem igazán tudunk róla semmit, nincsenek benne a hírekben, nincsenek igazából olyan híres kulturális termékeik, vagy éppen exportcikkeik,
hát,
vagy éppen híres embereik.
Az is lehet, nem?
Vagy tehát, éppen távol vannak. Tehát
a szomszédja lehet, is, hogy tud róla.
A szomszéd tud róla, pontosan, de a távolabb lévő az már nem biztos, hogy tud róla. Aztán van egy kategória, amire azt mondja, hogy olyan szempontból a top ország, hogy ezt az országot mindenki ismeri, mindenkinek van róla véleménye, van benne negatív is, de van pozitív is. Ő igazából Amerikát sorolja ide, az Amerikai Egyesült Államokat, és akkor azt mondja, hogy vannak, amit te említettél, azok az országok, amikről van egy vagy néhány erős sztereotípja, Olaszország, Franciaország, Japán, és így tovább. De hogy körülbelül ez így néz ki, és hogy ennél nem bonyolultabb, ugye mindig szokott ez lenni, amikor, hogy hú, hát nem tudják, hogy Magyarország tényleg hol van, vagy éppen adott esetben, hogy mi is a főváros, és akkor visszakérdezünk, hogy oké, de az Amerikai Egyesült Államoknak vajon ismerjük az összes államát, annak az összes úgymond fővárosát, vagy éppen biztosan így vagyunk mi az ázsiai kontinenssel, afrikai kontinenssel, egyebek. Tehát, ahogy te mondtad, azért a közelség az sokat tud számítani, hogy nyilván fontosabb tud lenni egy adott ország, ami közelebb van, bár ez sem mindig igaz.
Nem mondtad teljesen ki, de azért utaltál rá, hogy valahogy a márka és az imás között van egyfajta ilyen tudatosságbeli vagy építésbeli megközelítés, és szerintem arról érdemes egy picit beszélgetnünk, hogyha ország megítéléséről van szó, hogy az egy ilyen spontán kialakult, organikus valami, hogy ezt gondoljuk mi róluk, vagy pedig van egy tudatosság mögötte, hogy építsük ki magunkat, most egy régi jut eszembe Vizek városa, vagy Vizek országa, és stb. Egy csomó ilyen a sajt fővárosa, ilyesmik.
Keveredik. Tehát, hogy biztosan vannak benne spontán elemek, de az is lehet, hogy azok, amik ma spontán elemek, egykoron tudatos elemek voltak, és úgy jöttek létre. És van ugye, amit ország márkázásnak, country brandingnek szeretnek hívni, amikor megpróbáljuk ezt nagyon tudatosan csinálni, ahogy te mondtad, mondjuk kiemeljük azt, hogy a vizek, vagy az édesvizek, vagy a gyógyvizeknek a városa országa, és akkor a köré rendeljük, és ami fontos, hogy a brandingnél ez nem feltétlenül csak a kommunikációt jelenti, nem csak a reklámokat, PR tevékenységet, hanem azt is, hogy akkor igenis jobban odafigyelünk, hogy milyenek a fürdőink, milyenek a minősége, már az általános iskolában tanulnak majd erről, amikor az a kérdés, hogy most mire költsük a pénzt, egy ilyen létesítményre, van egy olyan létesítményre, akkor ez segít a döntésben. Tehát egyfajta ilyen tudatosságot.
Hát egy program, amit mondunk.
Így van, tehát ilyen szempontból szokták azt mondani, hogy az ilyen country branding stratégia, az legalább annyira ország stratégia is.
És általában azért ezek valós dolgokra épülnek, nem annyira mondva csináltra, vagy van ez is az is?
Szerintem van ez is az is, és ráadásul ugye, ha azt nézzük, hogy hány ország próbálkozott ilyesfajta kampánnyal, kevésnél láttuk azt, hogy hú, ez aztán mennyire átment. Ez leginkább ugye egyrészt amiatt van, mert sokszor nincs mögötte a valóság, és még az ott élők se feltétlenül hiszik el, hogy hoppá, erre lehet építeni. Ugye annak idején volt Nigériának ez a kampánya, hogy Good People, Great Nation, és akkor erre építettek egy nagy reklámkampányt, és az volt, hogy mondták, hogy jó, ez még akár igaz is lehet, de most miért erre költitek a pénzt, amikor annyi mindenre lehetne még költeni, miért kell nekünk most egy ilyennel megjelenni, és hát ugye amiatt is nehéz ez, mert annyiféle dolog van egy országban, hogy azt csinálni, amit te mondtál az előbb, hogy akkor emeljük ki a gyógyvizeket, és akkor csak azt mondjuk, ugye ezzel akkor érdekek sérülnek, de a többit miért nem mondjuk, tehát ez egy nagyon erős döntés az ország vezetésének, meg mindenféle stakeholdernek a részéről.
Arra emlékszem, hogy még 2000 előtt jártam a idegenforgalmi főiskolára, és már akkor arról ott beszélgettek külföldi előadók, hogy hát Románia kapcsán a Dracula miért nincsen jobban felépítve, hogy ugye ott a téma az utcán hever, és ugye most a parajdi tragédia során is előjött, hogy na akkor vegyük elő a Draculát, mert ő egy közismert elem, tehát ilyesmire gondolok a mondva csinált alatt, hogy akkor vegyünk elő valamit, amit még tudunk használni.
Hát jó, de ez is mennyire mondva csinál, tehát, hogy most vannak-e valamilyen gyökerei, ami történelmileg bizonyítható, vagy nincsenek, és ugye mi is tanuljuk akár ezeket a általános vagy középiskolába, hogy akkor nem tudom, a Kalevala az mennyire valós, vagy nem valós, vagy ezek a különböző legendák mire építkeznek, de itt ugye a brandingben azért sokszor az szokott a lényeg lenni, meg a kommunikációban, hogy valami kapcsolatot találjunk azzal, ami a fejekben van. Tehát ha valami már van ott a fejekben, akkor arra rá tudunk kapcsolódni. Az igazán nehéz helyzet akkor van, ha nincs ott semmi a fejekben az adott országról, mert akkor is kell találni valamit, ami viszont az illető fejében van.
Hát vagy hogy vonzó-e, ugye? Mert hogy veszem-e a tarisznyámat, hogy a Kalevala földjét bejárjam, vagy veszem-e a tarisznyámat, hogy a Dracula várát felkeresem. Azért nagyon már, lehet, hogy egyéni szinten dől el nyilván, de hogy azért az, hogy mennyire vonzó ez az elem, amit felépítenek, az biztos, hogy befolyásolja.
Hát igen, meg hát számosság sem mindegy, meg hogy kit szeretnénk oda vonzani, meg akár lehet többet is mondani párhuzamosan, de akkor is kellene, hogy prioritások legyenek.
Alapvetően, és egyébként ez szándékom is, alapvetően ilyen turizmus szemmel beszéltünk most róla, bár te behoztad nyilván, hogy kell mögé egy program és egy nagyobb ívű elképzelés, de azért alapvetően, amikor egy-egy márka elemet így próbálunk felépíteni, kitalálni, ezért mindig arra gondolunk, és ezért is mondtad, hogy ki a célközönség, tehát kiket akarunk ott látni. Viszont abszolút meg kell különböztetni a belföldi közönséget, tehát az adott országnak a lakóit, akiknek van azért egy elég alapos tudása, ismerete arról az országról, meg van egy imázs elképzelésük, és van a külföld. Ugye a külföldiekről beszéltünk talán most, hogy tudnak-e róla valamit egyáltalán, érdekes-e nekik valami, de a helyieknek szintén illik valamiféle imást építeni, vagy befolyásolni, az csak egy ilyen magától fejlődő dolog. Ehhez hogy nyúlnak hozzá a márka szakértők?
Ez azért nehéz, mert itt jön be az, amikor azt mondják, hogy na ez propaganda. Tehát, hogyha ha a helyieknek próbáljuk ezt csinálni, akkor az már rögtön azt kezd lenni, pedig valójában a végig gondoljuk logikusan, akkor mégiscsak belül kell kezdeni, hiszen az identitástól indulunk, és arra tudunk valamilyen imást felépíteni, de azért lássuk be, hogy amikor kifejezetten, és most, amit te mondasz, hogy nem csak turisztikáról beszélünk, mert belföldi turisztikai kampány, szép helyeink vannak, tényleg érdemes megmutatni, tényleg jó a magyar gazdaságnak, hogyha belföldön utaznak ugye a magyar állampolgárok, de hogy úgy egyébként, amikor így megpróbáljuk, hogy most emeljük fel magunkat, ugye ezeknek lehetnek inkább olyan eszközei, mint adott esetben egy esemény. Mondjuk lehet egy sportesemény ilyen. Vagy lehet valami olyan, hogy valami magyar találmány sikert ér el, és akkor már is ugye ott vagyunk. Ugye ez a klasszikus, amit leszoktak írni az ilyen könyvekben, hogyha a foci csapatnak hétvégén meccse van és győz, akkor többen vannak a mezében hétfőn, tehát akkor ugye ha nem megy annyira, akkor nem biztos.
Akkor ott se voltam.
Pedig ugye ez lenne a lényegem, mint és ugye itt is lehet a márka párhuzamot hozni, hogy amikor megkérdezünk valakit, hogy ő neki mi a munkája, hogy ki mondja büszkén, hogy ő melyik cégnek dolgozik, ugyanez a honnan vagy, ki mondja büszkén, hogy én Magyarországról vagyok, vagy egyébként azt mondja, hogy Budapestről vagyok, mert néha még ez is érdekes szokott lenni.
Kettőnek
más a megítélése.
Kétségtelen. Még azon gondolkoztam, és akkor talán ez még ide tartozik, hogy van valamiféle felépített imázs, amit sugalni akar egy ország, nyilván Magyarországot ismerjük a legjobban, de otthon az a belföldieknek nem visszhangzik olyan nagyon igaznak, mire gondolok. Most már talán kevésbé van, de ez a csikós, gulyás, karikás ostor, pálinka vonal, amire ugye a német nyugdíjas turizmus épült évtizedeken át, de azért ezt valószínűleg a belföldiek, a magyarok olyan nagyon nem érzik a maguk tradíciójának, tehát hogy ez picit felfeslik.
Nem tudom, szerintem azért itt is benne van, nyilván függ korosztálytól, generációtól, de egyébként külföldnél is így van, lehet, hogy ő már inkább a Sziget Fesztiválra gondol, mint a csikos gulyás dologra. Ugye itt az a legfontosabb, hogy ezért kell a kutatás, hogy megnézzük, hogy a célcsoport fejében mi van, hiszen ezen keresztül megyünk be. Ugye annak idején volt egy sokat szidalmazott reklám, amikor a Tony Curtis-szel próbálták Budapest, meg Magyarországot eladni. És akkor azt mondták, hogy hogy lehet ilyet csinálni meg? Viszont a célcsoportnál, ami a floridai nyugdíjasok volt, ott egész jól rezonált ez a dolog, hiszen ők még ismerték, volt egy kis összekacsintás a filmmel, és akkor ott működött. Tehát ezt is be kell látnunk, hogy időnként nem biztos, hogy az működik a legjobban külföldön, ami belül működik. És ugye ebből ilyen fura érzések szoktak lenni, hogy miért ezt mutatják meg az országról, vagy miért pont ezt emelik ki? Azért, mert nekik lehet, hogy ez lesz a relevánsabb. És ugye még az előző ponthoz kapcsolódva egy kicsit, ugye te arról beszéltél, hogy van egy belső imás, hogy milyennek gondoljuk mi magyarok Magyarországot, meg van egy külső imás, hogy a külföldiek milyennek látnak minket. Egyébként ez is nagyon sokféle országtól és egyébtől függően. De van egy harmadik dimenzió is, hogy mi vajon mit gondolunk, hogy a külföldiek hogy látnak minket. És ez valójában nagyon gyakran eltér. Tehát amit mi gondolunk, hogy a külföldiek ezt látják Magyarországról, az kutatásokról sokszor kérdezik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy úgy van.
Magyarán, amikor idejönnek és tapasztalnak valamit, mondjuk bekerülnek az egészségügybe, vagy valami ilyesmi, akkor a magyar vendéglátójuk próbálja nekik elmagyarázni, hogy hát ez itt így működik sajnos, hogy ez itt ilyen.
Hát én ezt pont nem ajánlanám, mert tehát, hogy így állunk, jaj, nálunk minden ilyen. Ugye erre van az a tipikus példa, Észtországnak van egy ilyen branding kézikönyve, az első mondata az, hogy soha nem mondd azt, hogy Észtország egy kicsi ország. Mert ha innen indulunk, akkor honnan fogunk venni? Tehát én nem innen közelíteném. Pont az van, és egyébként a magyar turisztikai országmárkának egyébként sokáig ez volt a szlogenje, majd azt is elmondom, hogy ez mi a pro és kontra, hogy ugye valami olyasmi volt, hogy more than you expected. Tehát, hogy többet kapsz, mint amit vártál. És egyébként ez kutatásra épült. Tehát az volt, hogy felmérték mindig, akik itt voltak turisták, hogy amikor elhagyják az országot, akkor, és ez volt az egyik visszajelzés, hogy sokkal többet kaptam, mint amit vártam. Én nem is tudtam, hogy ilyen is van, olyan is van, egyebek. Ugyanakkor meg ugye amiatt érte kritika a szlogent, hogy nagyon azzal indítunk, hogy nem nagyon várjál semmit, és akkor majd itt lesz. Úgyhogy aztán emiatt volt többek között, amennyire én tudom, emiatt volt, hogy aztán lecserélték, és ugye most már ez a bizonyos wow hungry van. Egyébként nekem erről az a véleményem, hogy bármelyik is van, az a lényeg, hogy azért azt próbáljuk kitartóan használni hosszú éveken keresztül, és ne akarjuk évente lecserélni.
Elvárásmenedzsment, ugye ez a ne várjál túl sokat, de az
megugorjuk. Igen, de ez tényleg így van, hogy jönnek, és akkor szóval, ezt nem gondoltam volna, hogy ez is van, az is van. És azért lássuk be, hogy sok tekintetben azért kezd most már Budapest felzárkózni, ha úgy tetszik. Nyilván ez amiatt is van, mert bizonyos városok már annyira megtelnek, tehát annyira túl turizmus tud lenni, és ha már jártál Barcelonában, Rómában, Párizsban, akkor keresed a következő logikus úti célt, mondjuk Európán belül, és egyébként Budapest egy elég logikus úti cél.
Mit tud egyébként ez? Én nem hallottam, és nagyon tetszik a vezetőkérdésem, ez az észt kisokos, ez kinek szól, amit az előbb itt behoztál? Ez milyen?
Ezt teljesen nyitottál tették, ugye ez az észt márka kézi könyv, ami egyébként érdekes, mert nekik van egy viszonylag világos márka stratégiájuk, amit ők csinálnak, ez a E-Estonia, tehát ez az E-Észtország. Uh-huh. Én először azt hiszem 2001-ben jártam ott, és akkor már ezt elkezdték, hogy az volt, hogy nem nagyon tudunk építeni erre, hogy itt nagyon nagy erőforrásaink lehetnek, van valami kis erdő, van valami kis gépgyártás, de hát igazából nekünk a emberi koponyákra tudunk építeni, meg voltak valami digitális előzményei, hogy a Szovjetunión belül ez volt az egyik legfejlettebb digitálisan, és aztán erre építve elkezdték, és azt mondták, hogy mi papír nélküli bürokráciát építünk, és nagyon sok ilyet, mindent el lehet intézni online. Nyilván ez amiatt is jó, hogy ne kelljen össze-vissza utazgatni. Ott volt először olyan kártya, amit Magyarország azóta csodál, és próbál bevezetni, meg még jó pár másik ország. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ők egy jó példa arra, amikor volt egy világos stratégia, és azt végig is vitték, és most is ragaszkodnak hozzá. De magában márka a kézikönyvben azért vannak ennél filozófiaibb dolgok is, hogy akkor ez a szabad gondolkodás, szabad emberek, hogy tudják kifejteni, miben tudnak mások lenni, és így tovább. Illetve egészen elmegy odáig, hogy ad ilyen mintákat, ilyen prezentációkat, hogyha te külföldre mész, mondjuk Erasmus diákként, vagy bármi, akkor ezeket mondd el így, biztos lesz egy olyan, amikor be kell mutatnod az országot, így mutasd be, mi ezt javasoljuk.
Hát ez nagyon tetszik, ez egy nagyon bölcs hozzáállás, azt gondolom. Ez a Krízisek és pofonok, Papvári Árpád márka doktorral beszélgetek, és azonnal jövünk.